Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Jöttek testvéreim, az ige hallgatása előtt hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, valóban naponta kezünkbe vesszük a te törvényedet, a te igédet, tudakozzuk szavaidat, kijelentésedet, hiszen meghagytad nekünk, hogy a te szavaid, a te törvényed szerint járjunk. És mégis őszintén kell megálljunk előtted, és bevalljuk azt, hogy oly sok mindenben vétünk ellened, és ha őszintén az ige tükrébe tekintünk, akkor látjuk csorbaságainkat, hibáinkat, látjuk a deformációt, amit a bűn, a gonoszság, a kétségbeesés, a kicsiny hitűség okoz az életünkön. Istenünk, azért jöttünk most a te házadba, hogy a te lelked megújítson bennünket, tisztára mosson lelkünkben, értelmünkben, nyiss előttünk új utakat, amelyeken megtisztulva járhatunk, adj választ a mi kérdéseinkre, és kérünk, hogy szólj keményen, hogyha kell. Te fedj, te vigasztalj, te taníts, és te tölts be bennünket, Szentlélek Úristen. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk a mai délutánon Máté evangéliumából szól közöttünk, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 18. részéből, a 21. verstől a 35. versig terjedő igeszakaszt olvasom közöttetek. Így szól tehát közöttünk a mi mindenható Istenünk Máté evangéliumának 18. részéből, a gonosz szolga példázatából. Ekkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonlóan mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant az ura, és átadta őt a hóhíroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Amen. Kedves testvéreim, ha felmérést készítenénk, hogy az emberi életnek mely területe az, amit a legnehezebben tudunk megoldani, rendbetenni, melyik az az érzelem, amelyik a legnehezebben megvalósítható, valószínűleg az elsők között szerepelne a megbocsátás. Megbocsátani azt, amivel megbántottak, megbocsátani azt, amivel megrövidítettek, tehát adósak nekem, megbocsátani azt, amivel igazságtalanul megsebeztek, megbocsátani, amit ellenem szándékosan vagy bármilyen szándék nélkül tudattalanul elkövettek. A legnehezebb része, területe emberi földi létünknek. A megbocsátásnak a hiánya tapasztalatom szerint rengeteg életet és lelket mérgez meg, testvérek. Rengeteg emberi kapcsolatot tesz tönkre. Ahogy Tóth Árpád írja a Lélektől Lélekig című versében, ó jaj, de hosszú az út Lélektől Lélekig. Ó jaj, de hosszú az út egyik embertől a másikig, mert nem születik meg a megbocsátás, mert telve vagyunk gyűlölettel, haraggal, rossz emlékekkel, telve vagyunk a megbocsátás hiányával, a saját igazságunkkal, amit foggal, körömmel védünk, és ez teszi olyan nehézzé és olyan távolivá, hogy elérjük a másikat. A helyzetek, kapcsolatok, amelyekben nem tud megszületni a megbocsátás, lelkeket terhel, gyötör, kísér, talán évekig, testvéreim. Ez ugyanolyan mérgező anyag, mint a szmog. Azt gondolnánk, hogy nagyon sok dolog, amit kívülről beviszünk a szervezetünkbe, mérgez bennünket. De testvérek, nem véletlenül tanította azt az Úr Jézus Krisztus, hogy nem azt tesz tisztátalanná, ami kívülről megy be az emberi testbe, hanem sokkal inkább az, ami belülről jön ki. Ő nem véletlenül tanította ezt a tanítványoknak, a sokaságnak, hogy értsük meg végre, hogy sok mindenre panaszkodhatunk, a rádióaktív sugárzástól megkezdve a szmogig, az ebetűs anyagokig, adalékanyagokig, sok mindenre. És ezekben van is igazság. De a legtöbb mérgező anyagot az ember saját maga termeli a lelkében és a szívében. Ez a megbocsátás hiánya és a gyűlölet, és egy karcinogén, mérgező anyag nem kevésbé veszélyes, mint a stressz, mint a szorongás, mint a 48 órás munkabeosztás. Jézus tehát nem véletlenül mondta el ezt a példázatot, és nem véletlenül hangzik fel a mai napon is a mi életünkben ez a csodálatos igeszakasz arról, hogy hogyan is lehet az embernek megküzdeni a gyűlölettel, a haraggal, az indulattal, és hogyan lesz képes arra, hogy megbocsásson hatalmas adósságokat elengedve. Először is meg kell ismerjük azokat az előzményeket, amelyek közepette megszületett ez a párbeszéd Jézus Krisztus és Péter között. A megelőző ige szakaszban az Úr Jézus Krisztus a tanítványokat a testvériségre tanítja, és mi érdekes, testvérek, hogy az az ige szakasz, amelynek az a címe, hogy testvériség a gyülekezetben, nem arról szól, hogy hogy kell osztozkodni, nem arról szól, hogy testvériesen osztátok el egymás közt a vagyont, a különböző tárgyakat, dolgokat, és testvériség alatt még csak nem is azt érti, hogy hogyan segíts a másikat, vagy hogyan szeresd őt, hanem testvériség alatt a konfliktus kezelést érti. És erre az Úr Jézus Krisztus elmond egy menetet. Elmondja azt, hogyha a gyülekezetben, a közösségben, a legkisebb közösségben, amit úgy neveznek, hogy család, a te testvéred véd ellened, akkor először is beszélj vele négy szem közt. Ha akkor sem hallgat rád, akkor védj magad mellé egy vagy két embert, és ők legyenek a tanúi ennek a beszélgetésnek. Ha ezek után sem változik semmi, menj a közösség elé, a gyülekezetbe, és ott beszéld el a dolgot, és ha ezek után sincs semmiféle változás kapcsolatban, akkor bánj úgy velük, mint a vámszedővel vagy a pogányokkal. Két nagyon fontos üzenet van ebben, testvérek. Az első az, hogy igen elgondolkodtató, hogy az Úr Jézus Krisztus a kapcsolatainknak a rendbehozatalát, a vétkesekkel való párbeszédet először is négy szem közti beszélgetésbe helyezi be. És az a tapasztalat, testvérek, hogy a legtöbb ember nem szereti a négy szem közti beszélgetést. A mai ember nem szeret a másik szemébe nézni. Nem szereti, mert fél attól, ami onnan visszatükröződik, mert fél attól, hogy föl kell vállalja önmagát, a véleményét, mert fél attól, hogy amikor belenéz a másik szemébe, akkor esetleg kiderül, hogy neki nincs igaza. A legtöbb ember inkább lenyeli a bánatát, lenyeli azt, hogy vétettek ellenem, hogy most bántottak, és ez nekem kegyetlenül fáj, és aztán később, évek múlva, valamilyen testi formában, mondjuk egy gyomorfekély formájában, kijön, hogy évekig nyelte és nyelte és nyelte a kibeszéletlen fájdalmat. A legtöbben kihagyják az első lépést, kihagyják a négy szem közti beszélgetést, és mennek a közösségbe. Elmondják az édesanyjuknak, mondjuk fiatal házasok esetén, ahelyett, hogy a férjével beszélné meg a konfliktust, a nehézséget, a bántást, megy anyához és elmondja neki. Nagyon sokan elmondják a munkatársuknak, a barátoknak, ahelyett, hogy azzal beszélnék meg, akivel a probléma van. És a 21. század hangzatos szlogen jegyében, hogy mert megérdemled, támad vissza legtöbbször a mai ember, megérdemlem, hogy megvédjem a saját igazamat, hiszen ez nekem jár. Mert a legjobb védekezés a támadás. Az Úr Jézus Krisztus tehát nem véletlenül állította elénk ezt a sorrendet, és nem véletlenül beszélt testvériségről, amikor a konfliktus kezelés szerette volna elénk tárni és megtanítani mindarra, mit kell tegyünk akkor, amikor valaki vét ellenünk. A másik nagyon fontos gyakorlati üzenet, testvérek, a negyedik állomásban és a negyedik lépcsőfokban áll, amire azt mondta az ige, hogy tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most már innentől kezdve nem vállalok vele közösséget. Amikor pogánynak és vámszedőnek tekintem azt, aki engem bántott, akkor ez azt jelenti, hogy kezd előről. Kezd újra. Tekints rá úgy, mint egy új missziói területre. Tekints rá úgy, mint akit újra az Istenhez kell szeretni. Tekints rá úgy, mint pogányra, mint vámszedőre. Mint akinek szüksége van a szeretetre, szüksége van arra, hogy eljusson az Isten közelébe, és megtapasztalja a megbocsátás, a szeretetnek az édességét és ajándékát. Igen, ezt tanítja nekünk az Úr Jézus Krisztus, testvérek, hogy négy szem közt kezd el a problémáknak a megbeszélését, négy szem közt állj meg a testvéreddel, aki bántott, és ha nem történik változás, többszöri újrakezdés esetén sem, akkor tekintsd őt olyan embernek, akivel újra kell kezdeni ezt a folyamatot. Ezt érti meg Péter is, amikor felteszi az Úr Jézus Krisztusnak a kérdést, és azt mondja, jó, jó, Uram, újra kezdem vele, de hányszor? Még hétszer is? Hányszor bocsássak meg neki? Van-e olyan határ, ahol azt mondhatom, hogy elég volt? Amikor Péter felteszi ezt a kérdést, hogy hányszor? Hányszor kezdjem újra vele? Hányszor tekintsek rá úgy, mint pogányra, mint vámszedőre? Akkor ebben a kérdésben az van benne, hogy hol van a keresztény szeretetnek, a türelemnek, a megbocsátásnak a határa. És nem véletlenül tette ezt, testvéreim. Az ószövetségi ember gondolkodásában általában háromig mentek el. Háromszor. Háromig elmegyek. Háromszor megbocsátok. De onnantól kezdve a bosszúállás. Mózes első könyvének negyedik részében találkozunk egy ilyen igével, hogy ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres Lámekért. Jézus rendkívül furcsa választ ad Péternek. Nem, hogy 7-szer Péter, 70-szer, 7-szer is. Végre el kell jutni az emberi gondolkodásban oda, hogy a jogrendnek vége, a bosszúállásnak vége, a kegyelmi rend köszöntött be. Nem a bosszúállást kell gyakorolni, hanem a megbocsátást. A minden mértéket felülhaladó bosszúállást fel kell cserélnie a minden mértéket felülhaladó megbocsátásnak. Igen, akár 70-szer, 7-szer is újra kell kezdenem azzal a másik emberrel. A testvéremmel, a gyermekemmel, a házastársammal, a szüleimmel, a munkatársaimmal. És mindenki maga tudja, hogy ki az a személy, ki az a testvér, aki által igen-igen keményen csiszolja őt az Isten. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, ha feltetted a kérdést, hogy hányszor, akkor most itt a válasz. 70-szer, 7-szer is. És hogy mégis segítséget és fogódzót adjon a megvalósításhoz, elmondja a gonosz szolga példázatát. Azokkal a szavakkal kezdi, hogy hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tart. Hasonló a mennyek országa mindahhoz, ami ebben a példázatban történik. Hasonló a mennyek országa ahhoz, ahogyan itt megbocsátják az elengedhetetlen tartozást, az elengedhetetlen bűnt, hasonló és itt a földön közöttünk is hasonlónak kell lennie. Egy király eldönti, hogy számadást tart, és előkerítenek egy szolgát, aki nem kevés összeggel, 10 000 talentummal volt adós. Hogy megértsük, hogy ez a 10 000 talentum mennyit jelent, testvérek, tudnunk kell például azt, hogy Galilea és Perea egy évben 200 talentumot fizetett adóként. Vagy látnunk kell azt is, hogy nagy Heródesnek az évi fizetése 900 talentum volt. A 10 000 talentumos adósság tehát iszonyú nagy összeg volt, és ebben a 10 000-ben az ige pontosan azt akarja kifejezni, hogy megszámlálhatatlanul sok. Persze a király mit tesz a jogrend alapján? Az adósság adósság, eladatja őt, gyermekeit, feleségét, mindenét, és azt mondja, hogy addig, amíg meg nem adja ezt a horribilis összeget, addig rabszolga lesz. De esedezik. És erre a válasz nagyon csodálatos, az Isten országában így történik, testvérek, a király megszánta és elengedte ezt az adósságot. Ez a szó, hogy megszánta, 3 példázatban szerepel. Az irgalmas samaritánus történetében, a tékozló fiú történetében, és itt, testvérek. Mert ez az ige, ez a szó, hogy megszán, pontosan azt fejezi ki, hogy valamilyen belső érzés indul el, amely mozgásba hozza az akaratot, és ennek a következménye az irgalmas, a könyörülő cselekvés. Hát így szánta meg a király ezt a szolgát, rátekintett, és tudta, hogy ezt az adósságot soha, de soha az életben nem fogja tudni megadni. Megszánta, és az ő válasza a könyörgésre az volt, hogy elengedte az adósságot. Mi történik ezek után? Az ember azt gondolná, hogyha valakit ekkora csoda ér, ilyen hatalmas ajándék, szépen, mikor hazafelé megy, boldog és békés, és szeretetteljesen fog bánni mindazokkal, akikkel találkozik. De a példázat szerint ez a szolga, miután találkozik az egyik testvérével, mintha tökéletesen elfelejtette volna, ami vele történt. Elkezdi folytogatni, elkezdi rángatni azt a szolgatársat, mert 100 dénárral tartozik neki. Mire figyelmeztetett Jézus Krisztus, amikor elmondta ezt a történetet? Arra figyelmeztet, hogy a megbocsátás mennyisége már csak azért sem lehet kérdés, mert nekem bocsátottak meg először. Ez a szolga elfelejtette, hogy neki előzőleg 10 000 talentumot engedtek el. Elfelejtette, hogy az a 100 dénáros adósság jóval alatta van mindannak, amit neki engedett el ez a király. A mennyek országában a megbocsátás, testvéreim, nem mást, mint elengedést jelent. Elengedni azt, ami jogos követelés lenne, elengedni azt, ami járna, elengedni azt, ami adósság. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, testvérek, hogy hogyan lehetne megfogni és megérteni a megbocsátásnak a lényegét. Ahogyan az Úr Jézus Krisztus testé lett ezen a földön, és ő benne az Isten szeretete formálódott testé, a mi szeretetünknek is végre a leghétköznapibb módon és formátumban kellene testé formálódnia. A megbocsátás tehát nem más, mint a szeretetnek a testet öltése, a Krisztus követésnek a formája, a legnyilvánvalóbb és leghétköznapi tanítványság és bizonyság tétel. Aki megtanul megbocsátani, azt tesz hűséges és hiteles bizonyságot az ő Uráról, Jézus Krisztusról. Aki megtanul így elengedni, ahogyan neki elengedett az Atya, az hűséges követője Jézus Krisztusnak. Igen, igen, elgondolkodtató ez a történet. Van-e bennünk annyi szeretet, amely képes elfedezni az ellenük elkövetett vétket? Van-e bennünk ennyi szeretet és ennyi akarat, hogy az ellenem elkövetett vétket elfeledve elengedjem az adósságot, még akkor is, ha jogos? Testvérek, ezt a mozdulatot a legnehezebb megtenni az emberi élet során. Elengedni azt, ami fáj, ami igazságtalan, ami mérgezi az életemet, de miután ezt meg tudom tenni, az életem gyógyulni kezd. Hiszen sose feledjük el, ezt mondjuk a mi atyánkban is, és ezt kérjük szinte naponta az Úrtól, hogy ő nagyon sokat bocsátott meg nekünk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis úgy tekints ránk bocsánattal, úgy engedd el az én mai napi adósságomat, ahogyan én ma elengedem annak az adósságát, aki megbántott engem. És végezetül van egy igen elgondolkodtató részlete ennek a történetnek, testvérek. Az Úr Jézus Krisztus tanítványainak egy nagyon komoly örökséget hagyott. János evangéliumában is azt olvashatjuk, hogy amit megköttök a földön, az kötve lesz a mennybe is, és amit feloldotok a földön, az fel lesz oldva a mennybe is. Kifejezetten a megbocsátásról beszél itt az Úr. Ha megbocsátjátok valakinek a vétkeit itt a földön, az a mennyben is meg lesz bocsátva. Milyen érdekes, testvérek! Itt érti meg a keresztény ember azt, hogy amit itt nem tudok megbocsátani, azt az Isten színe előtt sem fogom. Ha nem tanulom meg azt, hogy nekem itt a földön kell ezt a megbocsátást gyakorolnom, az elengedést gyakorolnom, azt az Isten sem fogja megtenni helyettem. Nagyon nagy önállítás az, amikor azt mondjuk, hogy rábízom az ügyet az Istenre, majd bocsásson meg neki ő. Kérjen az Úrtól bocsánatot. Nem, testvérek, ez nem az Isten reszortja. Amit nekünk kell megbocsátani itt a földön, azt az Isten nem fogja helyettünk megtenni. De ő tud erőt adni hozzá, hogy én az elengedés mozdulatát megtegyem. A Szentlélek ad nekünk erőt ahhoz, hogy a legfájdalmasabb bűnöket, a legfájdalmasabb sebeket, gonoszságokat, bántásokat is képes legyek az ő segítségével elengedni. Nekem kell a gyűlölet, a megbocsátás hiányának a bilincsét letörnöm a másik életéről. Ne feledjük el, hogy bőti időszakban élünk, és Izsaiás nem véletlenül mondta azt nekünk az 58. fejezetben, én az olyan bőtöt szeretem, amikor leveszitek a bűnösen feltett bilincseket, amikor összetöritek a bűnösen fölrakott jármokat. Adja mindenható Isten, hogy ebben a bőti időszakban megtanuljuk ezáltal a példázat által is az igazi megbocsátást. Megtanuljunk elengedni, megtanuljunk a lélekre figyelni, megtanuljunk igazi, hiteles, Krisztus követő életet élni a megbocsátásban is. Amen. Mennyei édesatyánk, őszintén megvalljuk előtted, hogy megbocsátani az ellenünk elkövetett bűnöket az egyik legnehezebb dolog. Sokszor a szőnyeg alá seperjük rossz érzéseinket, gondolatainkat, vagy csak nyeljük évekig a fájdalmat, hordozzuk belső lelki sebzettségeinket, és nem nézünk szembe a másikkal, akinek ki kellene mondanunk végre, hogy nagyon fáj, amit ellenünk tettél. Arra kérünk téged, hogy segíts és támogass bennünket arra, hogy megtisztuljunk ebben a böjti időszakban, hogy képesek legyünk a gyűlölet bilincseit, a megbocsátás hiányának a bilincseit levenni a másik életéről és kezéről, amellyel gúzsba kötöttük őt. Segíts és támogass bennünket abban is, hogy mi is felismerjük azokat a gonoszságokat, rossz tetteket, amelyekkel másokat gyötörtünk. Segíts, hogy tudjunk bocsánatot kérni, de legfőképpen arra kérünk, hogy ne tereád ruházzuk rá ezt a feladatot, hanem végre fölvállaljuk, hogy a mi földi életünkben is meg kell tennünk, el kell engednünk az ellenünk elkövetett vétkeket, el kell engednünk az adósságokat. Segíts és tisztíts meg bennünket. Urunk Istenünk, könyörgünk mindenkiért, aki fájdalmakat és sebeket hordoz. Gyógyítsd a sebhet szíveket, gyógyítsd azokat, akik gyászt hordoznak. Kérünk azért az édesanyáért, aki gyermekét és édesanyját ápolja most, párhuzamosan adj neki erőt, hogy képes legyen gyermeke és édesanyja beteg ágya mellett is megállni. Könyörgünk azokért, akik fájdalommal élik át a gyászterhét, és nem kapnak választ kérdéseikre, te csitítsd az ő bánatukat, állj meg mellettük a te megvilágosító lelkeddel. Könyörgünk gyülekezetünkért, hogy épüljön, növekedjen, és növeld ezt a gyülekezetet a megtérők számával, lelkével, életével és örömével. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy jöjj el velünk otthonainkba, és áldj meg bennünket közösségeinkbe. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.